Moszkvában, ma este 7:30 a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Idén 150 éve indult meg a vonatközlekedés Győr és Sopron között. A Sopronhoz legközelebbi állomás Fertőboz, ahol a vasúttörténeti parkban idézzük meg a gőzmozdonyok, a keskeny nyomtávú vonatok és a vasutasok életét.
A hely. Riportműsor pénteken délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Jó napot kívánok! 2:45 a szerkesztő Juhász Zsolt nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá. Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy Ukrajna megindította a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia felé? Ön szerint pótolható-e a majdnem 3 hónapos leállás? És hallott róla, hogy az Európai Labdarúgó Szövetség először rendezi meg Magyarországon a Bajnokok Ligája döntőjét. Budapest beírja magát a futballtörténelem könyvébe. Telefonszámunk, amely a 061-es és a 030-as előhívóval is elérhető, 759-52-00, SMS számunk 30-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A hét kétségkívül legfontosabb híre, hogy újra indulhat a szállítás az orosz barátság kőolajvezetéken Magyarország és Szlovákia felé, miután Ukrajna közölte, elvégezte a javítási munkálatokat, és a kőolajvezeték újra üzembe helyezhető. Tegnap hazánk és Szlovákia is hivatalos tájékoztatást kapott arról, hogy a vezeték készen áll, és ma hajnalban megérkezett az első szállítmány. Mindez fontos lépés a kőolajpiac stabilizációjához, amelyet a közel-keleti helyzet is befolyásol. Vajon helyreáll-e az üzemanyagellátás, és mennyire lesz politikai játszmák része az energiabiztonság a továbbiakban? Mi erről a véleményük, mondják el nekünk? És mielőtt ezt megtennék, mai szakértő vendégünket, Horváth Sebestyént, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét kérdezem. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nos, hát akkor megérkezett ugyebár az első szállítmány. Meddig tart pótolni vagy feltölteni a tározókat, mert hogy ugye nyilván az a eddig vagy mögöttünk hagyott 3 hónapban kiesett mennyiség, az pótolhatatlan jelen pillanatban, annyival nem tudnak többet küldeni, hogy az eltűnjön, mint hiány.
Igen, az Európai Unióban az általános szabály, hogy minden egyes tagállamnak annyi kőolajat kell tartalékolnia, amely az éves átlagos napi fogyasztást 90 napig képes fedezni. Magyarországon ennél szigorúbb a szabályozás, nálunk nem 90, hanem 96 napnyi kőolajtartalékos stratégiai kőolajtartalékot kell felhalmozni és fenntartani. Ezen tartalékoknak, hát azt lehet mondani, hogy körülbelül a 2/3 piaci szereplők tartalékolják, és a fennmaradó 1/3 pedig az állami stratégiai készletekben tartják fenn. Február közepén jelezte a MOL a kormányzat felé, hogy szükséges ezen stratégiai készleteknek a felszabadítása. Akkor körülbelül 2-3 hete nem érkezett kőolaj a barátság kőolajvezetéken keresztül. Azóta eltelt 2 hónap, már úgy február közepe óta, hogyha ezt a 2 hónapot leszámítjuk, akkor azt lehet mondani, hogy jelenlegi állás szerint, hogyha továbbra sem érkezne a barátság kőolajvezetéken keresztül kőolaj, akkor május közepéig lennének elegendőek a kőolajtartalékok. Azonban ugye Magyarország esetében van egy másik útvonal is, ez a Horvátországon keresztül haladó Adria kőolajvezeték. Ezen körülbelül március közepétől érkezik tengeri leszállítású orosz és kazak eredetű kőolaj. tehát azért azt nem lehet mondani, hogy az elmúlt szűk három hónapban, amióta nem érkezett a barátság kőolajvezetéken kőolaj, teljesen ellettünk volna zárva a kőolajkereskedelemtől.
De akkor most milyen szinten állnak a tározók, azt tudjuk?
Hát a legfrissebb statisztikák azok tavaly decemberiek, tehát...
Jó, hát akkor nem lehet mondani erről semmit igazából, nem lehet,
hát csak ilyen hüvelykúj szabályt lehet mondani, hogyha február közepén három hónapra volt elegendő, most azóta eltelt két hónap, akkor azt lehet mondani, hogy azért jelentősen
Hát igen, csak azt mondta, hogy azért mégiscsak érkezett kőolaj máshonnan.
Igen, az Adria kőolaj vezetéken, ott 500 ezer tonnányi kőolajat rendeltünk, ahogyan említett Oroszországból és Kazaksztánból. Az éves magyar és szlovák együttes fogyasztás, az viszont ennél nagyságrendekkel nagyobb, évente kb. 12-14 millió tonna. Illetve az is egy problémát jelent, hogy nem csak a kőolajtartalékoknak a lemerülése okoz problémát, hanem még kettő tényezőt kiemelnék. Az egyik, hogy a tavalyi év végén a szászhalombattai finomítóban egy tűzeset történt, aminek következtében a finomítási kapacitás az jelentős, körülbelül a felére visszaesett. Így a pozsonyi finomítóra is rászorul Magyarország. Szerencsére ez is a MOL tulajdonában van. Illetve a másik tényező, amit kiemelnék, hogy rendben van, hogy most a mai napon újraindult a barátság kőolaj vezetéken keresztül a kőolaj tranzit, de ugyanakkor az árak továbbra is magasak, hiszen a közel-keleti háború miatt nem csak egy regionális, hanem egy globális energiaválság van kibontakozóban.
Erről majd még beszélünk, hogy hogyan függ ez össze, de lássuk, mit mondanak a hallgatók. Első mai hallgatónk itt a vonalban, Bertalan. Jó napot kívánok, Bertalan, hallgatjuk.
Készülök, jó napot kívánok. Én kifejezetten örülök neki, megörvendeztetett ez a hír, és ráadásul, hogy tényleg a húzóvonából ma már meg is érkezett az első olajcsepp is. Úgyhogy én bízom benne, hogy persze itt most a tartaléknak a feltöltése az lassabban fog haladni, hiszen a napi felhasználást kell szerintem elsősorban kielégíteni, és akkor ami a napi felhasználásban nem kerül, az meg gondolom a tárolóba. De előbb-utóbb gondolom csak sikerül visszatározni a stratégiai tartalékot is, mert ugye én már a múltkor feltettem a kérdést itt a szakértőnek, de nem válaszolta meg ezelőtt két héttel, három héttel, hogy ugyan a stratégiai tartalékok meddig fognak tartani, tehát az is elfogy egyszer. Úgyhogy úgy tűnik, hogy azért időben ráébredt az illetékes, hogy azért az amerikai elnök úr nagy béketervese sikerült úgy, ahogy kell, és ezt a saját bőrén érezte volna egész Európa az energiaválságot, és hát mostan ráébredtek arra, hogy muszáj az oroszok a szerződést, hogy is mondjam, újra kötni, vagy meghosszabbítani. És most én szerintem ezt a helyzetet kellene kihasználni rögtön az északi áramlat üzembehelyezésére is, hiszen most is a németekhez is az olaj Belorusszián, tehát Fehéroroszországon, meg Lengyelországon keresztül megy, de nyilván a gázra is nagy szükség volna, hiszen hallom a rádióból éppen, hogy az amerikai palagáz is útközben irányt vált, és Kínába megy az európai megrendelők elől, mert felülírja az ára, a kínai árajánlat a hajón levő gáz. Tehát én valahogy, ha rajtam múlna, minél előbb ügybe eljárnék, hogy az északi áramlat is megjavításra kerüljön és beüzemelésre.
Oké, de azt ugye hallotta Bertalan, hogy az oroszok bejelentették, hogy május végén fognak utoljára Németországban olajat küldeni a barátságnak azon a szárnyán, amely arrafele vezet, aztán ott befejezték. Tehát, hogy
de
a barátság kőolaj vezetéknek azon az északi ágán, amely Németország felé szállít olajat.
Ezt nem hallottam, ezt a hírt, de hát szerintem én, hogy is mondjam, szóval én arra törekednék azért, hogy ez módosuljon, szóval ne. De biztos, hogy...
Hát jó, de akkor ehhez Európának kéne megváltoztatni az álláspontját az orosz energiahordozókkal kapcsolatban, nem?
Igen, persze. Mert ez a szó, hallom most a 20. szankción, bár konkrétan most nem tudom a 20. szankció részleteiben mit tartalmaz, nincs előttem, de... Értem én ez egy ambivalens helyzet, tehát valóban jó volna, hogyha ez az orosz-ukrán háború vége szakadna valamilyen békeszerződéssel, de az energiára meg szüksége van az egész Európának, mert ez okozta a gazdasági válságunkat, És az oroszok úgyis bevételhez jutnak, eladják az ázsiai országoknak a gázt is, meg a kőolajat.
Ha most megfőleg?
Ezen kéne valahogy mégiscsak túllépni az európai illetékeseknek, és talán mégis ezt a szankciót, vagy nem tudom, valami más kitalálni, persze én sem tudok most más kitalálni a szankciók helyett, hogy mivel lehetne presszionálni Putyint, hogy fejezze be a háborút, de hát mégiscsak ezen a gondolatkörön kellene tovább munkálkodni.
Köszönöm szépen, Bertalan, hogy megosztotta a véleményét velünk, és akkor most ismét Horváth Sebestyénhez fordulok, egyrészt azért, mert ugye Bertalan azt mondta, hogy nem válaszoltunk itt két héttel ezelőtti kérdésére, de amit felvetett, az megint csak ugye érdekes, hogy nem kéne az Európai Uniónak ennél pragmatikusabban gondolkozni az orosz energiahordozókat, illetően bár tudom, hogy egyikünk sem az, aki döntési helyzetben lenne, nyilván, ha rajtunk múlna, még. Akkor nem biztos, hogy így lenne, ahogy most van, de hát jelen pillanatban egyébként szóval érthetetlen a számomra is, nem tudom, hogy ön hogy gondolkozik erről az, hogy miközben itt energiahiány van, megy tönkre az ipar, a jövő az nagyon kétséges ebből a tekintetből, mégis elhangoznak olyan fajta kijelentések az Európai Unióból, hogy már pedig szó nem kerülhet arról, hogy visszatérjünk az orosz energiahordozók felé.
Az Oroszország a globális kőolajtermelésnek, illetve a földgáztermelésnek körülbelül 12-15%-át adja, és hát ezt fel kell ismerni az Európai Uniós vezetésnek is, hogy amit egyébként már az Egyesült Államok vezetése felismert, hogy egy ekkora súlyú ország nélkül nem lehet biztosítani a stabil és olcsó megfizethető energiaellátást. Azért mondom, hogy az Egyesült Államok már felismerte ezt, mert hát most már több mint egy hónappal ezelőtt a már megtankolt tankerhajókat, mármint amelyeket orosz kőolajjal már megtankoltak, egy hónappal ezelőtt mentesítette ezeket a szankciók alól.
Jó, de az csak időleges, nem? Vagy ideiglenes?
Időleges, április 11-én járt volna le a...
Hát kicsit meghosszabbították.
De meghosszabbították, igen, de ez egy pozitív fejlemény, ezzel kb. 100-120 millió hordónyi, ez egyébként a globális fogyasztás kb. Egy napig fedezni képes orosz kőolaj mentesül a szankciók alól. Nem mondom, hogy ezzel ellensúlyozni lehetett a közel-keleti háború okozta energiasokot, de ez egy jelzés volt az Európai Unió vezetése felé is, hogy az elmúlt 4 évben tapasztalt vagy gyakorolt politika, hogy az orosz energiahordozókra mindenképpen nemet kell mondani, az egy ilyen válságos időszakban nem fenntartható. Illetve az is egy érdekes tényező, hogy oké, hogy papíron a legtöbb Európai Uniós ország már levált az orosz energiahordozókról.
Papíron,
csak papíron, azért mert kerülőutokon a mai napig érkezik közvetetten orosz energia az Európai Unióból. Ott van például India. Az Európai Unió dízel importjának körülbelül az ötödét Indiából szerezzük be. Azonban az Indiában finomított kőolaj az szinte kizárólag Oroszországból származik. Aztán ott van az is, hogy rendben van, hogy az elmúlt, hát most már több mint 4 évben az Európai Unió szankciókkal meg akarta törni az orosz gazdaságot, és tényszerűen értünk is el eredményeket, vagy hát az Európai Unió ért is el eredményeket, mert ténylegesen az orosz gazdaság megszenvedte azt, hogy az elmúlt 4 évben át kellett állnia az Európába irányuló energiaexportból más országokba való energiaexportra. De az látszik, hogy ezt sikeresen végre tudta hajtani, tehát most az elmúlt másfél hónapban, amióta az Egyesült Államok mentesítette részlegesen a szankciók alól az orosz kőolajat, gyakorlatilag a távol-keleti országok sorba állnak Oroszországnál, hogy ezen energiaszállít mányokra lecsapjanak. Ugye van egy ilyen mágikus szám, ez a, hogyha a kőolajnak a világpiaci ára az $60 per hordós, akkor az orosz költségvetése az gyakorlatilag nullára jön ki. Minden $10 többletár pedig havonta talán $3 milliárd többletbevételt jelent Oroszországnak. Azzal, hogy most az Európai Unió az elmúlt 4 évben levált, vagy elkezdett leválni az orosz energiahordozókról, nem sikerült megtörni az orosz hadigépezetet, sajnálatos módon, de az elmúlt másfél hónapban pedig a drága energiárak miatt most Oroszország gyakorlatilag fel tudja tölteni a tartalékait.
István van a vonalban. Jó napot kívánok, István!
Jó napot kívánok!
Hallgatjuk!
Hát ez egy fegyver, az olyan fegyver, amivel az egész világgazdaságot le lehet mattolni, de ne felejtsük el, hogy őket is lehet mattolni, tehát az, hogy olajat kínálom van a földből, ahol oda születtek, kincsen gyakorlatilag az egész arab világ ebből gazdagodott meg. De mi van akkor, hogyha elveszik azokat a találmányokat, amiért a feltalálókat megölték? Például a nemesgázmotor, vagy éppen a vízbontással gyakorlatilag teljesen tisztán lehetne autóval közlekedni vízzel, sőt, fűtésre, mindenre alkalmas lenne energiatermelése, mármint elektromos áramtermelése. Mert azért nem akarják, mert ez az olajos téma, a benzinkút hálózattal összekötve mindennel, ez gyakorlatilag óriási profitot volt. De ez egy pillanat alatt megtűnhet, hogyha végre azon gondolkodunk, hogy tudnánk a bolygót, az embereket megmenteni, mert jelen pillanatban ez globális gondolkodás van, hogy egy kézből irányítsák az egész világot, ezért van minden áború, ezért van az erőszak. Most ezt, ha nem válunk sorba, és nem mondjuk azt, hogy elég volt, és ami a legszebb, hogy azok érdekében is, akik ezt az egészet előidézték, tehát ő értük is, mert nem tudják, hogy mi vár rájuk, milyen kormát idéznek elő az ilyen hihetetlen millióknak a szenvedéséből. Tehát ezeket az embereket valahol, ha az igazság eléri, akkor ez a világ teljesen meg fog változni, minden háború meg fog tűnni, minden gyűlölködés meg fog szűnni, mert az emberek végre rájönnek arra, honnan jöttek, mi dolgunkban is hova kellene eljutni.
Hát ez szép lenne, ez egy ideáltipikus világ, István, csak de a történelemben ez még sose jött létre.
De az nem azt jelenti, hogy nem lehet. Tehát ez csak attól függ, hogy tudunk-e médián keresztül, médiumunkon keresztül eljutni az emberek fülébe az, hogy nincs vége. Tehát minden embernek a szabad akarata mellé jár a felelősség, az övé. A gondolataire, szavaiért és a tetteire minden ember felel, és aki ezt nem érti meg, az ne csodálkozzon, hogy karmáról karmára, életről életre szenvedés várná.
Hát mi szerintem Horváth Sebestyénnel együtt tökéletesen egyetértünk önnel, és irigyeljük az optimizmusát is, hogy ez egyszer be fog következni. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta mindezt velünk, és akkor még egy percünk van körülbelül a hírekig. Ugye azért mégiscsak itt valami fajta politikai játszma, vagy politikai zsarolás történt Magyarországgal szemben Ukrajna részéről, mert hogy azért az a csodával határos, hogy éppen abban a pillanatban indult meg a kőolajvezeték, ahogy a 90 milliárdos hitel szabaddá vált Ukrajna számára. Számíthatunk akkor most már arra a világnak ezen a részén is, hogy az energiát tulajdonképpen zsarolásnak vagy politikai játszmáknak fogják használni, akinek éppen érdekében áll?
Természetesen, de ez nem egy új keletű dolog, amióta az emberiség, vagy hát az európai gazdaság átállt a szénről a kőolaj alapú gazdaságra, ez körülbelül egy 100 évvel ezelőtt történt meg, azóta az energia beszállítóink folyamatosan politikai zsarolásra használják az energiaexportjukat. A 2000-es években is volt Oroszország és Ukrajna között egy úgynevezett gázvita, ennek hatására építette meg Németország az északi áramlat földgázvezetékeket, hogy Ukrajnát kikerüljék. Egyébként Magyarország is az elmúlt 3 évtizedben számos lépést tett, hogy a geopolitikai kockázatokkal jelentő Oroszország és az Európai Unió közötti térséget, most nem csak Ukrajnára, hanem Belarusziára is gondolok, ezt valamilyen szinten megkerüljük. Ugye 2013-ban elbukott a romániai Nabucco projekt, a török áramlatot is 2014 környékén sikerült kiépíteni. Az elmúlt másfél évtizedben számos, szinte az összes Szlovénia kivételével az összes szomszédos országgal építettünk földgáz interkonnektorokat, tehát az energia kereskedelem most sajnos egy ilyen. A kitett országokat politikailag zsarolhatják a beszállító országok. Ez nem egy magyar jelenség, hanem ez egy globális jelenség.
Akkor innen folytatjuk most, viszont 5:30 után 1 perccel a hírek következnek. A mikrofonnál Szlotta Judit. Megérkezett Magyarországra és Szlovákiába az első kőolajszállítmány az újra nyitott Barátság kőolajvezetéken, erősítette meg a MOL. Elemzők szerint javult Magyarország ellátásbiztonsága, a közel-keleti válság azonban egész Európa gazdaságára rányomja a bélyegét. Az Európai Unió tanácsa jóváhagyta a 90 milliárd eurós hitel folyósítását Ukrajnának. Ez lehetővé teszi az Európai Bizottság számára, hogy akár már ebben a negyedévben megkezdje az első részlet kifizetését. A hitel idén és jövőre az ország legsürgősebb költségvetési és védelmi ipari szükségleteit biztosítja. A Tisza kormány megnyitja az ügynök aktákat, közölte Magyar Péter. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt is írta, hogy képviselőik nem költöznek be az AVH és az MSZMP egykori épületeként szolgáló képviselői irodaházba. Átadták a Semmelweis Egyetem kibővített sebészeti oktató és kutató laboratóriumát Herceghalmon. Az ünnepségen Merkeli Béla, az egyetem rektora elmondta, a több mint 2 milliárd forintos hazai és uniós forrásból megvalósult fejlesztéssel 4-szeresére növelték az alapterületet. Rekordszámú 33 magyar nyelvű tankönyvre hirdetett közbeszerzést idén a Román Oktatási Minisztérium. Az RMDS szakpolitikusai szerint az intézkedés valódi irányváltást jelent, és mérföldkő a romániai magyar oktatásban. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Az északnyugati szelet ma többfelé, holnap főképp a főváros környékén és a Dunántúlon kísérik erős lökések. Hajnalban -1 + 8, napközben 17-23 fok várható. Szombaton tovább melegszik az idő, majd vasárnap egy hideg fronthoz lehűlést.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Hofi 90.
Jól hallottátok. A Cut & Club Singers az én dalaimmal április 25-én Szegeden, az IHA-ban május 9-én a Budapest Kongresszusi Központban.
Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n.
Na, még én is elérzékenyülök.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával április 23-án a jövő tehetségeié és a világjáró mestereké a színpad. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Leszczynszky Áron, Janácsek és Schumann műveiből zongorázik. Világjáró művészeink 20 órakor. Környei Zsófia és Gődény Márta tolmácsolásában csendülnek fel Mozart, Beethoven és Grieg szonátái. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Jó napot kívánok, fél öt után 4 perccel a szerkesztő Juhász Zsolt nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá. Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem is a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy Ukrajna megindította a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia felé? Ön szerint pótolható-e a majdnem 3 hónapos leállás? És hallott róla, hogy az Európai Labdarúgó Szövetség először rendezi meg Magyarországon a Bajnokok Ligája döntőjét. Budapest beírhatja magát a futballtörténelem könyvbe. Vendégünk itt a stúdióban továbbra is Horváth Sebestyén, az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány elemzője, akivel a Barátság kőolajon érkezett első szállítmánnyal kapcsolatos gondolatokat veszük itt sorba. És az előző fél órában ugye István említett egy olyan dolgot, hogy hát vannak találmányok, amelyek mondjuk kiválthatnák a fosszilis energiával való ipart, vagy gazdaságokat, és hogy ezek ugye azért nem tudnak sohasem érvényre jutni, mert hogy nyilván addig, amíg tart a föld kőolaj, illetve földgázkő készlete, addig nyilván akiknek ez a kezében van, nem érdekük, hogy átengedjék másoknak. De egyébként ön lát olyan dolgokat, amivel egyébként megoldható lenne? Ki lehetne váltani a fosszilis energiát valami mással? Mert hogy azért ez egy elég ingoványos terület, hát látjuk ugye itt a zöld energiával kapcsolatban, annyit beszélnek a megújulóról, tehát az sem lehetséges csak megújulóra alapozni a gazdaságot.
Én elég szkeptikus vagyok ebben a kérdésben, hogy teljesen el lehetne hagyni a fosszilis energiahordozókat. Most a közel-keleti háború miatt kibontakozó energiaválság kapcsán mondta azt a Nemzetközi Energiaügynökségnek a vezetője, vagy az elnöke, hogy természetszerűen ez a mostani válság azt fogja eredményezni, hogy a megújuló energiaforrások, illetve az atomenergia az nagyobb mértékben fel fog pörögni, de a kontrollálható fosszilis energiahordozókra alapuló energiatermelésnek a teljes elhagyása az még nem opció. Illetve azt is fontos látni, hogy a fosszilis energiahordozókat azt nem csak az áramtermelésben hasznosítjuk, illetve a gépjárművek nem tankolásakor, hanem például a földgáz az a mezőgazdaság számára is elengedhetetlen, ugye a műtrágyagyártás miatt a összességében a műanyag ipar, a vegyipar is elképzelhetetlen a fosszilis energiahordozók nélkül.
Tehát hiába van atomerőművem, attól még nem lesz műtrágyám.
Hát igen, meg hát most a textilipar is elképzelhetetlen a földgáz kitermelés nélkül, vagy hogy egy másik területet mondjak, az infrastruktúrális beruházások is aszfalt nélkül, kőolaj nélkül nem lehet aszfaltutakat gyártani, szóval persze fontos a több lábon állás, fontos, hogy mindenféle technikai megoldást próbáljunk meg kiaknázni, és minden lehetséges módon csökkentsük az emberiségnek a kőolajfogyasztását, vagy földgázfogyasztását, de vannak egyelőre olyan területek, amelyek elképzelhetetlenek a fosszilis energiahordozók nélkül. És ahogy nem tettem, a zöld energia, az atomenergia felpörgetése az egy jó irány, de az is fontos különbség, hogy ezt erőltetettem, vagy pragmatikusan akarjuk végrehajtani. Ugye az Európai Unió az előbbi módszert választotta, az erőltetett zöld átállást. Ezzel szemben Kínában is sorra építik az atomerőműveket, sorra pörgetik fel a megújuló energiaforrásokat, de mindezt teszik úgy, hogy közben a szénenergiát is maximálisan kihasználják, sorra építik a szénerőműveket is, pont azért, mert azzal lehet egyelőre megfelelő mennyiségben is, megfelelő ár mellett, tehát olcsón energiát előállítani.
Jó, hát ott viszont a klímavédelem sérül ez esetben nyilván.
Hát igen, ez egy örök dilemma.
Igen. Nos, hát Szabolcs van velünk a vonalban, de mielőtt nekiadnám a szót, nézzünk gyorsan egy-két SMS-t, hogy mit írnak ma hallgatók. Azért nem lehetünk teljes biztonságban, amíg Zelenszky keze van a csapon, leállíthatja, ha bármikor újabb követelése van, például arany és a valuta konvoj ügye, érkezett egy 30-as számról ez a hozzászólás. Aztán B. Géza írja, hogy ha az Adria a barátság képest csak fele kapacitással, de körülbelül 6 hónapig folyamatosan működik, akkor fél év alatt pótolható a 3 havi kiesés a tartalékből. Közben a druzsba a napi finomításhoz szállíthat. Mária azt írja, hogy minden ország joga, kötelessége megteremteni a feltételeket, hogy megvédje magát. Amerika gátlástalanul uralja, zsarolja a világot, érdeke szerint sem béke, sem rend, de van háború, káosz. Létezik még az ENSZ? Kérdezik ezt Mária. És László pedig azt ír, hogy amíg Zelenszky van, addig semmit nem lehet elhinni. És akkor Szabolcsi a szó.
Látod, kívánok! És a hallgatókat, illetve a szakértőre. Egy fél mondattal csatlakozhatok az előző szavakhoz, mi szerint a zöldítésnek vannak radikális módszerei. Mert gondolom, hogy pont az Európai Unió az, ahol nem kellene ennyire erősen radikális zöld jogszabályokat alkotni, meg szigorításokat, mert a világ teljes karbon kibocsátásának kb. 3-5% között vagyunk felelősek. Én azt gondolom, hogy azokkal a modern gyártástechnológiákkal, azokkal az autókkal, járművekkel, amikkel Európa rendelkezik, amellett szerintem beleférne, hogyha nem akarnánk ennyire zöldíteni, de ez csak így mellékesen. Konkrétan a kérdésre első gondolatom az volt, hogy nagyon örülök neki, mert van a drágább üzemanyagnál rosszabb, amikor nincs. És azzal, hogy megindult a barátságkör olyan vezetéken a nyersolaj, én azt gondolom, hogy ezzel azért felélegezhetnek az emberek, de sajnos nem tudok elmenni anélkül, hogy nem jut eszembe az a kálvária, mi mentén jutottunk el idáig, és amit már érintettek a hírek előtt, hogy politikai zsarolás, én azt gondolom, hogy ez nem az a kategória. Ennyire, mert lehet az árakkal, lehet biztos, hogy játszani, meg lehet politikai eszközként használni, de az, hogy teljesen levágjuk az energia ellátását egy országnak politikai érdekekből, én azt gondolom, ez nagyon-nagyon aggályos, és főleg egy olyan ország részéről, aki elvileg nem teheti, mert vannak olyan szerződések, amelyekben én tudomásom szerint le volt írva, hogy semmilyen Európai Uniós tagországnak az energiabiztonságát nem veszélyeztetheti Ukrajna, illetve ez az Ukrajna szeretne csatlakozni az Európai Unióhoz.
Hát jó, de mégis megtette Szabolcs. Az Európai Unió különböző szerveinek, hát hogy mondjam, szemhunyásával így is fogalmazhatnék.
Ugye? Hát ez az én legnagyobb szívfájdalom, és talán igazságtalanságot is érzek benne, nem is keveset. Most abban már nem akarok belemenni, hogy ez mennyire befolyásolhatta a választásokat, mert ugye nem erről szól a műsor, de ilyet szerintem se az Európai Unió vezetése, sem egy csatlakozni kívánó ország nem tehetne, és nagyon szomorú azt látnom, hogy minden egyéb sokkal kisebb ügy mentén drákói szigorral törnek Magyarországra, és ebben az ügyben meg senkinek nincsen kétsége. Illetve a szakértő úrhoz szeretnék egy kérdést feltenni. Emlékszem, volt talán egy évvel ezelőtt egy olyan kezdeményezés az Európai Bizottság részéről, hogy azok az országok, akiknek nagyobb tárolókapacitásra rendelkeznek, és van is nekik tartalékok, azoknak meg kell osztani ezt azok az országokkal Európai Unión belül, akiknek nincs ekkora. És azt szeretném kérdezni, hogy ön szerint várható-e egy ilyen Brüsszel-baráta kormányzás esetén, hogy hiába vannak nagy tartalékaink, ezekből meg kell osztanunk olyan országokkal, akik öngyilkos módon szerintem, de 27-től tényleg bevezetik az orosz energia kitiltását.
Köszönjük szépen a Szabolcs a kérdést is, és akkor Korvács Ebestyén Gondon válaszol erre.
Igen, hát egyébként már most is működik egy ilyen rendszer az Európai Unióban, a földgáz esetében azon országok, amelyek aránylag nagyobb földgáztárolókkal rendelkeznek, bérbe tudják adni ezen tároló kapacitásokat a szomszédos országoknak. Ugye Magyarország is ilyen ország, de még Ausztria is viszonylag nagy földgáztároló kapacitásokkal rendelkezik. Mi is egyébként a környező országoknak, például Szerbiának, Szerbia a legnagyobb ilyen bérlőnk, hogyha lehet így fogalmazni, de régió többi országának is tárolunk, vagy tartalékolunk földgázt a fűtési időszakra. Tehát egy ilyen rendszer már most is működik.
Jó, de a bérbeadás az egészen más, mint a kötelező megosztás.
Igen, de azért a tagállamok között létezik egyfajta ilyen szolidaritás. Én nem hiszem, hogy ezeket a tárolókapacitásokat ingyen kellene felszabadítani más országok miatt. Tehát ez mindig egyfajta ilyen bérleti rendszer lesz.
Árpád van a vonalban, jó napot kívánok, Árpád!
Jó napot kívánok, adjon Isten mindenkinek! Nekem egy költői kérdésem lenne, mert hogy amikor elindult ez az egész barátság, kőolajvezetéknek a barátságtalanná minősítése, hogy hát nem tudom, viszont intézkedések szerint a gáz is el lett zárva kifelé menetre. Tehát mikor lesz esetleg, vagy mit lehet róla tudni, hogy ez a gázvezeték ez most 3 hónap múlva fog megjavulni, vagy korábban is meg tud javulni? Mert az a gáz csak el van zárva állítólag.
Én nem tudom, mert én ilyen kicsit ilyen bután nézek most Horváth Sebestyénre, mert én nem tudok erről, de lehet, hogy. De köszönöm szépen, Árpád, nyilván megvitatjuk most ezt a kérdést, erről így nem nagyon tudok, hogy...
Hát ugye körülbelül másfél hónappal ezelőtt, vagy egy hónappal ezelőtt jelentette be a magyar kormány, hogy amiatt, mert Ukrajna nem javítja ki időben a barátság kőolajvezeték megsérült szakaszát, leállítjuk az Ukrajnába irányuló dízelszállítmányokat, illetve talán egy 3-4 héttel ezelőtt azt is bejelentették, hogy a földgázszállításokat is leállítjuk Ukrajna irányába. Hát ugye...
Mert a dízelre emlékszem, én is csak a gázra
emlékszem. Hogy a, vagy már a korábbi magyar kormányzat, hogy hogy a szerződéses kötelezettségeink teljesítése után nem fogunk több földgáz szállítani Ukrajnába. Most az, hogy ezek a kötelezettségek milyen időtávra szóltak, ezt most őszintén fejből nem tudom, lehet, hogy ezek nem is nyilvánosak, de összességében ez egy jó lépés volt, hogy rákényszerítsük Ukrajnát, hogy újra nyitja a barátságkörlei vezetéket, illetve még egyéb lépéseket is tett a most leköszönő magyar kormányzat. Ugye az Európai Uniós Fórumon blokkoltuk az Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós segélyt, az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomagot is blokkoltuk eddig. Ez a szankciós csomag egyébként elsődlegesen az orosz energiaexportot korlátozta volna, több mint 100 tankerhajó került volna szankciós listára, amelyek az orosz szellemflottának a tagjai. Az Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós hitelkeret, pedig ugye ebben Magyarország nem szállt be finanszírozási oldalról, de mégis ennek a hitelnek vagy segélynek a jóváhagyásához szükséges volt Magyarországnak, illetve Szlovákiának az engedélye.
De azt, hogy kell elképzelni, hogy tangerhajók szankciós listára kerülnek?
Hát például nem köthetnek ki
Európai kikötőkben,
vagy például a hozzájuk kapcsolódó tranzakciókat, pénzügyi tranzakciókat nem lehet végrehajtani. Például most nem csak több mint 100 orosz tankerhajó került fel erre a szankciós listára, hanem további 5 orosz pénzintézet. Uh-huh. Tehát persze ilyenkor mindig trükköznek a szankció alá helyezett entitások, pénzintézetek, személyek, nem tudom, mondjuk létrehoznak egy új vállalatot, létrehoznak egy új pénzintézetet, vagy egy új tankerhajót vásárolnak, szóval ezért szükséges mindig ezeket a szankciós listákat frissíteni.
Máriát tudjuk még meghallgatni ebben a témában nagyon röviden. Jó napot kívánok, Mária!
Jó napot kívánok, köszönöm. Vissza hallom a hangot.
Hát akkor tessék lehalkítani a rádiót teljes egészében.
Le van halkítva.
Akkor nem tudom. Teljesen. Nálunk jó a hangminőség.
Átjöttem már egy sík helységbe, de így is hallom, tehát igazából mindjárt, tényleg visszahallom saját hangom, de nem baj, ne próbálj beszélni. Ez az egész igazából úgy értem, hogy egy nagyon nagy képmutatási forma, az, hogy az Európai Unióban az emberek mit gondolnak magukról, hogy mindenkit leuralni tudnak és leuralni akarnak, ezt egy darabig tehetik, de gyakorlatilag a végén Isten ítéletével el fog pusztulni európai vezetősége, és lehet, hogy egész Európa. De amúgy az olajért eladta magát Magyarország, és a pénzét, amelyet korlátba visszafogtak az Unióba, eladta magát Magyarország, ami a lelki üdvösségének egyik lényeges kérdése igazából. Mert az, hogy ki a vezető az országban, ez egy dolog.
Jó, de azért ilyen végletekben, ha lehet, Mária, ne menjünk el. Nagyon szépen köszönöm, attól függetlenül, hogy megosztotta a véleményét velünk, de szóval egy kicsit nem érzem jól magam, amikor eljön a világ vége hirtelen, mert hogy talán ott azért még nem tartunk. Még egy SMS-t olvasnék itt föl, Antal írja, hogy nekünk gépjármű tulajdonosoknak kell takarékoskodni, kevesebbet tankolni, hogy a tartalékot mielőbb fel lehessen tölteni. Ez tehát Antal véleménye. Mit gondol Horváth Sebesén arról, hogy ilyen önmérsékletet képesek az emberek tanúsítani, vagy egyáltalán fontosnak tartják, hogy kevesebbet autózzanak azért, hogy a tartalékokat mielőbb föltöltse
a tartalékoskodás, ez nem csak az üzemanyagfogyasztás.
Hát az egy nagy erény, nem ezt mondom, igen, csak hogy ezt így nehezen tudom elképzelni. Hogy
igen, de szerintem az élet minden területén fontos a takarékoskodás, viszont az is tény, hogy az embereknek vannak szükségleteik, tehát a kisvállalkozó nem teheti meg, hogy reggel 6-ra nem autóval, hanem tömegközlekedéssel vagy gyalog megy be a munkahelyére, tehát az árut valahogyan el kell szállítani a boltokba, a buszokat valamivel meg kell tankolni, szóval
nem is erre gondolok én, hanem nyilván itt valami olyan fajta szemléletformálásra lenne ahhoz szükség, hogy az emberek ezt valóban érzékeljék, mert miért pont én? Hát takarékoskodjon a másik, nem? Általában ez a hozzáállás
igen. A dologhoz.
Igen, egyébként az Európai Bizottság egy két héttel ezelőtt tett közzé egy javaslatcsomagot, amiben olyan javaslatokat vagy praktikákat fogalmaztak meg az Európai Uniós polgároknak, hogy az autópályán például hajtsunk kevesebbet, a vállalatokat arra ösztönözték, hogy vezessék be, hogy legalább egy napot a munkavállalók home office-ba, tehát otthoni munkavégzéssel tudják a munkájukat végezni. Szerintem nem ez a jó irány, tehát nem az üzemanyag fogyasztás, vagy az energiahordozók fogyasztását, felhasználását kell csökkenteni, hanem megfelelő mennyiségben is megfelelő ár mellett kell beszerezni energiahordozókat. Ugye ez az
megfelelő helyről.
Ugye ez az a mágikus közgazdasági kifejezés, ez a diversifikáció, ami gyakorlatilag a kereskedelmi kapcsolatoknak a sokszínűségét jelenti. Azáltal, hogy hát hagyományosan a belföldi kitermelése mellett négy helyről szerzi be Európa az energiahordozókat. Oroszországból, a Közel-Keletről, Amerikából, elsőlegesen az Egyesült Államokból, és az Egyesült Királyság és Norvégiából. Most gyakorlatilag az elmúlt négy évben többnyire az európai gazdaság levált az orosz energiahordozókról. Akkor egy beszállító kiesett. Most az elmúlt másfél hónapban, amiért az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt, most a közel-keleti energiahordozóknak az elérhetősége is jelentősen korlátozódott. A maradék kettő, hát ugye egy korábbi bejátszóban is szerepelt, hogy az Egyesült Államokból érkező tankerhajóknak egy jelentős része egy jobb ajánlat miatt megváltoztatta az úticelját, és inkább Ázsiába kötött ki. Tehát itt nincsen más opció, diversifikálni kell a beszállítókat.
Félve várjuk a jövőt. Nagyon szépen köszönöm Horváth Sebestyénnek, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjének, hogy a vendégünk
volt. Köszönöm a meghívást.
Jó napot, Magyarország!
És akkor most áttérünk második témánkra, május 30-án, ugyanis Budapest beírhatja magát a futballtörténelem könyvébe. Az Európai Labdarúgó Szövetség először rendezi meg Magyarországon a kontinentális elit sorozata, a Bajnokok Ligája döntőjét. Magyarország ismét bizonyíthat, ahogy az utóbbi években valamennyi sporteseményen tette ezt. De mit jelent a Bajnokok Ligája a magyar sportágazatnak, az országnak és az idegenforgalomnak? Mielőtt válaszol, hallgassuk meg, mit mondott erről Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője, és Kis Róbert Richárd, turisztikai szakújságíró az Este című műsorunk tegnapi adásában.
A Liverpool az sajnos már Szoboszlaival, Kerkezzel nem lesz itt Budapesten, az lett volna egy igazi futballünnep, de ettől még nyilvánvaló, hogy egy Bajnokok Ligája döntővel nem lehet mellé nyúlni. Tehát két kiváló csapat lesz itt, hogyha itt lesz a Bayern München, hogyha itt lesz az Atletico Madridra tippelnek sokan. Ez akkor is ez egészen elképesztő és nagyon tömény futballélmény, hiszen egy mérkőzésen 90 vagy 120 perc alatt eldől a világ legrangosabb európai klubtrófeának a sorsa. Emellett párhuzamosan természetesen készülnek a szervezők is, mert ugyan Budapest már szinte mindennek otthont adott, kivéve a nyári olimpiát meg futball világbajnokságot, de éppen azért, mert ez egy meccs, ez egészen egyedi olyan feladat, hogy most csak mondok egy példát. Ha Bayern München jut be, akkor lesz egy csapat, aminek a szurkolói nem repülővel, hanem valószínűleg közúton érkeznek Münchenből Budapestre. Tehát attól függően, hogy kik lesznek a résztvevők, ez nagyon sokféle feladatot ró a szervezőkre, és folyamatosan napról napra kell nekik is készülniük.
A sportturizmus rendkívül fontos ágazat, és azon belül azt is látjuk, hogy egy átlagos sportturista mennyit, hogyan költ, egyébként jóval többet, mint egy átlagos turista, tehát mint egy 20%-kal többet költ. Azt is látjuk, hogy hány ember várható, aki ide érkezik, mekkora forgalmat generál, így van. Ezek a számítások, ezek működnek. Egyébként hozzáteszem, valóban nagy dolog ez. A sport kedvelő, a sport rajongó, az olyan szempontból ideális turista a költés szempontjából, hogy a stadionban már eleve az átlaghoz képest magasabb árfekvésen kaphatóak ugye az ételek, italok, de mellette nagyon sokszor 4-5 csillagos szállodába is megszáll. Tehát nem arra kell gondolni, hogy kizárólag a hostelek telnek meg ilyenkor, hanem a 3-4-5 csillagos szállodák forgalma egyaránt érezhető. És az is érdekes, hogy megfigyelhető a nagyobb sporteseményeknél, hogyha mondjuk például van egy mérkőzés, van, akinek jegye van, akkor nem csak azok vannak ott egyébként sokszor az adott településen, hanem jóval többen. Olyanok is elmennek, akik reménykednek, hogy majd jegyhez jutnak, és mégis nem fognak, mindenkinek ezért nincsen jegy, meg olyanok is, akik az egésznek a hangulatát próbálják átélni, azt, hogy együtt énekeljenek még a kezdetekkor a többiekkel, együtt vonuljanak fel a többiekkel, hogy a kivetítőn adott esetben nézzék a mérkőzést, vagy kocsmákban, vendéglátóhelyeken, de ott nézzék, ahol a szeretett csapat küzd. Tehát ilyen értelemben nem annyi turistánk van pluszban, ahány a szektorokban van mínusz a budapestiek, hanem ennél jóval több, és azt se felejtsük el, hogy országimás szempontjából is nagyon fontos egy-egy ilyen esemény, mert hogy rengeteg helyen, rengeteg országban látják magát az eseményt. Egyébként, ha megnézzük, hogy a közvetítések terén mit néznek leginkább, hát ugye a világbajnoki döntő az, amit a legtöbben néznek, és a sportesemények közül egyébként utána az atlétikai VB, és utána jön a vizes VB, tehát így tényleg nagyon-nagyon populárisak, és hát azt a települést, várost, amit adott esetben bemutatnak, nyilván figyelemmel kíséri a világ jelentős része, és meghozhatja ahhoz a kedvet, hogy majd egy következő időszakban esetleg visszatérnek, vagy oda elmennek a városba.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
Nos, tehát a Magyar Labdarúgó Szövetség 2023-ban döntött arról, hogy megpályázza a Bajnokok Ligája eseményét, és aztán az Európai Labdarúgó Szövetség pedig 2024-ben úgy döntött, hogy Magyarország ezt meg is nyeri. De mit gondolnak mindenről önök? Itt van velünk Gábor a vonalban. Jó napot kívánok!
Csakolom, hát szuper, hogy itt Magyarországon lesz a VL döntő természetesen, hát ennek nagyon örülünk, de számomra ennek csak akkor lesz értéke, hogyha nem a Bayern München Atletico Madrid párosítás jön létre a döntőben, mert akkor számomra az közömbös lesz. Tehát okvetlenül fontos számomra, hogy a Paris Saint-Germain vagy az AZ rájusson be a döntőbe, hogy tudjak kinek szurkolni.
De az a Magyarország szempontjából, az idegenforgalom szempontjából... az fontos, hogy milyen párosításban kerülnek majd a meccsek megrendezése. Értem, hogy az ön szempontjából ez fontos, Gábor, de...
Igen. Hát a Magyarország szempontjából, a turizmus szempontjából talán nem mindegy, mert hogyha Münchenből jönnek a szurkolók, az közelebb van Párizs, nyilvánvaló ennek van haszna. Ez számomra viszont csak egy fontos, tehát minden mérkőzésen, minden labdarúgó mérkőzésen számomra egyetlen egy fontos tényező van, hogy tudjak kinek szurkolni. Ugyanis ha nem tudok kinek szurkolni, akkor nem nézze meg a mérkőzést, mert akkor mi a fenét nézek rajta, ugye? Uh-huh. Na most, nekem a Paris Saint-Germain óriási kedvencem, az Arsenal úgy szintén. Ha az egyik bejut a döntőbe, akkor lesz kinek szurkolom. Ha mind a kettő bejut, hát akkor nehéz helyzetbe leszek, mert nem tudok kinek szurkolni. Ha viszont egyik se jut be, akkor nem tudok kinek szurkolni, akkor is nézem.
Megértettük, Gábor. Hát viszont minden esetre jó szurkolást kívánok önnek. Ugyanezzel a témával folytatjuk majd az 5 órai hírek után is, hogy remélem, hogy akkor idegenforgalommal, országimással kapcsolatos véleményeket is fogunk itt hallani. Tehát 5 órakor jövünk vissza.
Magyarország Halász Zsuzsával.
17 óra van, a hírek következnek. A bemondó Szlotta Judit.
Megérkezett Magyarországra az első kőolajszállítmány az újranyitott Barátság kőolajvezetéken, erősítette meg a MOL. A szlovák gazdasági miniszter reggel jelentette be, hogy csaknem 3 hónap után Szlovákiába is megérkezett az első orosz kőolajszállítmány. Elemzők szerint javult Magyarország ellátásbiztonsága, a közel-keleti válság azonban egész Európa gazdaságára rányomja bélyegét. Az Európai Unió tanácsa jóvá hagyta a 90 milliárd eurós hitel folyósítását Ukrajnának. Ez lehetővé teszi az Európai Bizottság számára, hogy akár már ebben a negyedévben megkezdje az első részlet kifizetését. A hitel idén és jövőre az ország legsürgősebb költségvetési és védelmi ipari szükségleteit biztosítja. A finanszírozás szigorú feltételeihez kapcsolódik, például a jogállamiság betartásához, beleértve a korrupció elleni harcot is. Újraélesztené az orosz-ukrán tárgyalásokat Törökország. Ezt a török államfő közölte Mark Rutte NATO főtitkárral, akivel Ankarában találkozott. A török elnöki hivatal közleménye szerint Recep Tayyip Erdoğan azt várja a NATO európai tagországaitól, hogy vállaljanak több felelősséget a transatlanti biztonság szavatolásában. Korábban az ukrán külügyminiszter azt közölte, hogy Törökországban találkozna az ukrán elnök Vlagyimir Putyinnal, hogy a békéről tárgyaljanak. A Tisza kormány megnyitja az ügynök aktákat, közölte Magyar Péter. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt is írta, hogy képviselőik nem költöznek be az ABH és az MSZMP egykori épületeként szolgáló képviselői irodaházba. Ruf Bálint, leendő miniszterelnökséget vezető miniszter, egy tegnap megjelent interjúban az ügynök akták lehetőleg hamarabb történő nyilvánosságra hozatalát jelölte meg egyik első feladataként. Tovább erősödött a Tisza párt népszerűsége a választás után, ezzel együtt pedig apadt a Fidesz tábora. A legfrissebb medián kutatás szerint a választani tudó biztos szavazók 66%-a szavazna most a Tiszára, a Fideszre pedig 25%. Vagyis a választók között a szavazás után erősen megjelent a győzteshez húzás jelensége. A Mi Hazánk most is 6%-on áll. Magyar Péter az adatokra úgy reagált: ez sosem látott előny és sosem látott felelősség. Átadták a Semmelweis Egyetem kibővített sebészeti oktató és kutató laboratóriumát Herceghalmon. Az ünnepségen az egyetem rektora elmondta, a több mint 2 milliárd forintos hazai és uniós forrásból megvalósult fejlesztéssel négyszeresére növelték az alapterületet. Merkeli Béla hangsúlyozta, a megújult létesítmény egyszerre szolgálja az oktatást, a kutatást és a betegellátást. Strobl Alajos életét és munkásságát mutatja be a Várkert Bazár új szabadtéri kiállítása. A historizmus egyik legnagyobb magyar mestere alapjaiban formálta Budapest és sok más város arculatát. A 170 éve született és 100 éve elhunyt művész leglátványosabb művei közé tartozik a Mátyás Kutya szoborkompozíció a Budai Várban, a Halászbástyánál álló Szent István király lovas szobra, Arany János emlékműve a múzeumkertben, és a Zeneakadémia főhomlokzatán látható 3 méteres Liszt Ferencet ábrázoló alkotása. Gyorsan terjedő erdőtüzek pusztítanak az Egyesült Államok délkeleti részén. Georgia államban a lángok több mint 10 000 hektárt perzseltek fel, legalább 50 ház semmisült meg, és további 4 kisebb gócpontról is érkezett jelentés. A térségből több 100 embert evakuáltak. Az államban idén a szokásosnál is nagyobb a szárazság, ezért a lángok gyorsan terjednek, ami miatt először rendeltek el tűzgyújtási tilalmat a régióban. A szomszédos Floridában is több helyen ég az aljnövényzet. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Az északnyugati szelet ma többfelé, holnap főként a főváros környékén és a Dunántúlon kísérik erős lökések. Hajnalban -1, +8, napközben 17-23 fok várható. Szombaton tovább melegszik az idő, majd vasárnap egy hideg fronthoz lehűlést.
Műsorajánlat.
A magyar történelemben különleges túlélőnek tekinthető Buda, Európa egyik legtöbbször ostromlott városa. Lakossága jó néhányszor kicserélődött a harcok nyomán, a várat pedig számos alkalommal lerombolták. Ám a megmaradt kövekből újra és újra felépült, elsősorban a kiváló várparancsnokok irányításával. De kik is voltak ők? A budai várkapitányokról szóló beszélgetésünk első része a regényes történelem műsorában, pénteken este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
Én is író szeretnék lenni, mint te. És gondoltam első lépésként jelentkeznék az író tanfolyamodba.
Egy regényben a szereplők karakterek, akik életre kelnek.
Életre kelnek.
Ha elég sokat tud róluk az író.
De én semmit sem tudok anyáról.
Akkor kutatnak kell.
Szóval, hogyha többet nem tudok anyáról, akkor életre kell.
Véletlenül írtam egy könyvet. Május 3-án 21 órakor a Dunán.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
5 óra után 6 perccel műsorunk utolsó részében is köszöntöm hallgatóinkat. Még mindig telefonálhatnak vagy írhatnak szöveges üzenetet, ha elmondanák a véleményüket a következő témával kapcsolatban. Hallott róla, hogy az Európai Labdarúgó Szövetség először rendezi meg Magyarországon a Bajnokok Ligája döntőjét. Budapest beírhatja magát a futballtörténelem könyvébe? Mit gondolnak? 759-52-00, ez a telefonszámunk, amelyet 1-es és 30-as előhívóval is tárcsázhatnak, és 39.666, ez pedig az SMS számunk, ide várjuk szöveges üzeneteiket. Szabó Vilmos a Magyar Labdarúgó Szövetség nemzetközi és szervezési igazgatója egy kerekasztal beszélgetésen azt mondta, hogy 4 napos fesztiválra készülnek a meccsel összefüggésben, általában 1 nappal korábban érkeznek a szurkolók, és várhatóan tovább is maradnak, és rengeteget költenek majd. A magyar főváros hatalmas előnye, hogy nem volt szükség különösebb infrastruktúrális fejlesztésre, minden rendelkezésre áll, mondta tehát az igazgató, de mit mondanak önök? Mit mond például Judit, aki itt van velünk a vonalban? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok mindenkinek! Hát nagy örömmel hallgattam ezt a jó hírt. Méltán döntött így a szövetség, hogy Magyarországot választotta ki a Bajnokok Ligája mérkőzéseinek megrendezésére, hiszen mindenki tudja Európában a sportéletben, és a kedves szurkolók is, hogy Magyarországon a sportélet nagyon magas szintű, különösképpen a futballcsapatoknak az igyekezete és a lelkesedése, a szurkolók lelkesedése nagyon magas szintű, és a fair play is biztosított, tehát a magyar szurkolók nagyon kultúráltan szurkolnak, soha nem követnek el mindenféle rendbontást, vagy sportéletet meghazudtoló megnyilvánulásokat. Azon felül az infrastruktúra kiváló, különösen a futballbajnokságokat illetően, hiszen nem olyan régen újították fel a nemzeti sportcsarnokunkat, ami nagyon nagy elismerést váltott ki a sportéletben, mert olyan kulturáltan lehet megrendezni, lebonyolítani a bajnokságokat, hogy gyakorlatilag technikailag is első osztályú maga az épület komplexum. Úgyhogy gyakorlatilag minden a legmagasabb szintű módon készült el, és hát ugye a most már, hogy a repülőtéri forgalom is biztosítva lesz, ugye, úgyhogy miután hát ugye beindult az olajszállítás és a kerozin is, minden mennyiségben biztosítva lesz a turizmus számára.
Reméljük legalábbis, de emlékszik ugye Judit arra, hogy mennyi kritika érte a sportberuházásokat az elmúlt években, főképpen a, ugye ez a stadionépítések címszóval ment a közbeszédben az utálkozás.
Hát az az igazság, hogy aki ezt állította, megállítja, annak érdemes megnézni még a bajnokságot megelőzően a sport létesítményeket, mert ugye a nemrég felújított nemzeti sportcsarnok az kiváló építészeti szempontból minden igényt kielégítő, azon felül ugye felépült közben az atlétikai sportcsarnok is, nagyon jó a természetes vizeken megrendezett kajakkenu, tehát a vízisport is, tehát Magyarország egy sport nagyhatalom, egy sport rendezvény nagyhatalom ilyen szempontból. Reméljük, hogy majd a továbbiakban, ugye a népszerűség megmaradása mellett, ugye a sportolónk is, sportolóink is továbbra is magas szinten fognak szerepelni a nemzetközi megmérettetésen, mert a magyar sportélet mindig is nagyon népszerű volt, és nagyon magas szintű volt. Tehát büszkék lehetünk a sportolóinkra is, meg a szurkolóinkra is.
Meg a sportlétesítményeinkre is, így
a
van.
A létesítményeink elsőrendűek.
Így van. Nagyon szépen köszönöm, Judit, hogy mindezt elmondta nekünk, és Péterrel folytatjuk a beszélgetést, aki ugyancsak itt van a vonalban. Jó napot kívánok, Péter!
Üdvözlöm én is önöket! Hát, mint a foci szempontjából, foci rajongóként azt nagyon nagy dolognak tartom, hogy sikerült a Bajnokok Ligája döntőt Magyarországra hozni. Ez talán az elmúlt évtizedet tekintve nem nagyon volt reális dolog, hogy bármikor is ez ide kerül Magyarországra.
De ez miért tűnt korábban olyan elérhetetlennek?
Hát azért itt kellett egy jó pár év az, hogy az emberek ezt a pejoratív, hogy futball és hogy a foci ezt azért levetkőzzék magukról szerintem itt a 90-es éveket követően, azért a 80-as évek végét követően, amikor a magyar foci visszaesett, azért kellett egy jó pár év, mire ez úgymond rendeződött az emberekben. Újra, mert hát nyilván itt az infrastruktúrát is, hogyha nézzük, azért most van hova fogadni egy BL döntőt. Mondjuk egy 20 évvel ezelőtt nem nagyon lehetett volna infrastruktúrális szempontból se befogadni.
És ön mire számít egyébként, hogyha a gazdasági bevételt nézzük, vagy akár az országi mást, hogy mi lesz, mi lehet ennek a következménye? Mert ugye, hogyha Rómában, Londonban vagy Párizsban rendeznék meg ezeket a városokat, sokkal többen ismerik, mint Budapestet.
Hát ezt nagyon sok szemszögből lehet nézni. Egy, hogy a sportdiplomáciánk is nagyon sokat fejlődött, de hogyha egy másik olvasatát nézem, akkor azért az elmúlt években voltak problémák itt a BL döntők körül, hogy a szurkolók beléptetésétől elkezdve az előzetes várakozásig, talán ez is lehetett annak oka, hogy ez Budapestre került. Uh-huh. Azért láttuk, talán tavalyi évben volt, amikor késéssel indult a BL döntő, mert akkor a felfordulás volt a beléptetés körül.
Ön egyébként tervezi, hogy kimegy oda és megnézi a saját szemével, vagy a képernyőn fogja követni?
Hát nagy valószínűséggel azért nekünk a realitás az, hogy a képernyőn keresztül nézzük. Biztos, hogy lesz jó pár olyan szerencsés honfitársunk, aki oda jut, de azért azt gondolom, hogy egy átlagembernek az a realitás jelen pillanatban, hogy képernyőn. Nem tudom, hogy talán lesz olyan megmozdulás, hogy kivetítőkön gondolom azért ez ott a környéken nyomon követhető lesz, tehát lehet, hogy erre, hogyha ez így lesz, akkor az oda azért kimegyek.
Fontosnak tartja a közös szurkolást?
Igen, tehát a közösségi élet az összehozza az embereket. Ugye a közös öröm vagy a közös bánat azért az egy csoportnak az mindig egy ilyen összetartó erő tud lenni. Úgyhogy megismerik egymást az emberek, együtt örülnek, vagy együtt szomorkodnak, attól függ, hogy ki fog nyerni, de az biztos, hogy ha együtt vagyunk, azért egyre ritkábbak ezek az alkalmak, amikor ugye az emberek összetartanak, és mindent kizárva egy akár sporteseményre tudnak koncentrálni.
De ezt most komolyan mondja, hogy még létezik ilyen, hogy a közös meccsnézés az közösséget teremthet különböző idegen emberek között. Ezt csak azért kérdezem, mert annyira ki van feszülve egyébként a társadalom, főképpen ugye itten politikai kérdésekben vannak óriási törésvonalak. Ön szerint például a sport, vagy mondjuk egy ilyen közös drukkolás az teremthet békét egyébként a társadalomban? Közelebb hozhatja különböző elképzelésű embereket egymáshoz?
Hát nekem az a tapasztalatom, hogy igen, ez azért teremthet. A saját tapasztalatból is azért járok meccsekre, sokszor van az, hogy számomra vadidegen emberekkel is megtaláljuk ott a közös hangot. Most az, hogy a politikai helyzet erre rá játszik-e, vagy nem játszik rá, most úgyis mindenki a saját igazát látja ebbe. Úgyhogy talán, hogyha ettől el tudnak vonatkoztatni az emberek, akkor lehet újra, vagy lehet a bármilyen sportrendezvény az, hogy a tényleg csak arról szóljon. Talán az lesz, hogy ez arról szól, hogy szurkoljunk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta, és talán még Zsolttal tudunk egy-két percet beszélgetni itt a végén. Jó napot kívánok, Zsolt!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat és Önt is, Tenkesztő asszony. Az a kapcsolatban a véleményemet, hogy ez egy nagyszerű lehetőség, hogy Budapesten megrendezheti a BL-t. És egy picit zárójelben, hogyha megemlíthetném annak a lehetőségét, hiszen volt lehetőség politikától függetlenül. Akkor, amikor én külföldieket szállítottam, sokkal csak annyit tudtam mondani, hát egy picit el vagyunk maradva, mert nincsenek olyan létesítményünk, amelyeket lehetővé teszi. Most már szerencsére van. És nem csupán BL lehet ennek megrendezésére, hanem lehetőség van arra is, hogy színvonalas másfajta a játékok is megrendezésre kerüljenek. Persze most ez így a legfontosabb prioritás a BL ezzel kapcsolatban.
Hát igen, de most már egyébként ugye hát más sportágakban is tudunk itt világversenyeket rendezni. Abszolút, nem csak igen, fociban, igen. Ugye kézilabda például, ugye?
Igen. Bár én sportolok, én focizok elsősorban, nyilván ezt kísérem figyelembe, de volt azt hiszem az öt karikás verseny is egy két éve talán, amikor igazán nagyszerű lehetőséget adott. És pont azért, mert vannak ezek a létesítmények. Ha nem lenne nemzetközi stadionunk, akkor nem lenne erre lehetőség, hogy a BL-t megvalósuljon.
Elképzelhetőnek tartja Zsolt, hogy egyszer a közeljövőben Magyarország olimpiát rendezzen? De ez lenne mindenkinek a legnagyobb álma nyilván.
Persze, akár ez is benne van, ez is sok függ attól, hogy milyen háttérrel kezelik ezeket a kérdéseket. És megint őszinte voltam.
Világos, hát meg nyilván anyagi kérdés is. Meg.
Az is hozzájárul, persze.
Nyilván, hogy hogy áll a gazdaság.
Így van, ellentétesen kezelik ezt a nézőpontot, akkor nehéz a partra jutni vele, de hogyha egységesen tudnak gondolkodni ezen a területen, egy picit többet beletesznek, akkor elképzelhető ez is.
Nagyon szépen köszönöm önnek is, miként a többi hallgatónak, aki ma telefonált, és akár az első, akár a második témánkhoz szólt hozzá. Most viszont műsorunk végéhez értünk, a holnapi adásunkban a következő kérdésekre válaszolhatnak majd. Mit gondol arról, hogy a főváros teljes területén leszerelik a parkoló automatákat? Milyen előnyei és hátrányai vannak ennek önök szerint? És mit szólnak hozzá, hogy petíció indult Súlyog Tamás köztársasági elnök hivatalban maradása mellett? A mai adás szerkesztője Juhász Zsolt, a hangmérnök Lájer Rita volt, a telefonnál Sebők Tímea és Kobolák Attila fogadta hívásaikat, nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Halász Zsuzsát hallották, hamarosan a Nemzeti Sport Krónika következik itt a Kossuth Rádióban, ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszont hallásra!